11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Amíg Magyarország nem fér hozzá a nekijáró forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóka János közölte, hétfőn Budapestre látogatott Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési biztosa, akinek portfóliójába tartozik az Unió következő 7 éves pénzügyi keretrendszerének előkészítése. Egyszerű üzenetet adtam át számára, amíg Magyarország nem fér hozzá a nekijáró forrásokhoz, a jelenlegi költségvetési keretterv alapján, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről. Továbbá az új költségvetési kerettervben nem képzeletbeli, hanem valódi pénzről akarunk tárgyalni. Ez csak akkor lehetséges, ha véget vetünk a költségvetési zsarolás gyakorlatának és az azt szolgáló kondicionalitási mechanizmusokat felszámoljuk, vélekedett Bóka János. Építőmérnöki alapszakot indít a Miskolci Egyetem, ahol a jövőben olyan szakembereket képeznek, akik a tervezéstől a kivitelezésig képesek végigkísérni egy-egy építési projektet. Legyen szó lakóházról, középületről, út- vagy közműhálózatról. Az észak-magyarországi régióban hiánypótló 8 fél éves képzés egy olyan a jövőnek szóló karrier lehetőség, amely társadalmi megbecsülést is kínál. Az új képzés első alkalommal a Miskolci Egyetem nyílt napján mutatkozik be december 4-én és 5-én. Az építőmérnöki szakma a mindenkori mérnöki alaptudást ötvözi a kreativitással és a probléma megoldó képességgel. A Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán induló képzésen a hallgatók nem csak az általános mérnöki ismereteket sajátíthatják el, hanem az egyetem országosan és nemzetközi téren elismert műszaki kiválósági területeire épülő speciális tárgyakat is tanulhatnak. Megismerik többek között a földtudományok alapjait, a geológiát és geodéziát is. A miskolci képzés hazánkban egyedülálló módon kiemelt figyelmet fordít a felszín alatti vizekkel kapcsolatos problémák megoldására, hiszen gyakran kedvezőtlen vízföldtani adottságú területeken kell építkezni. Magyar sportdiplomáciai sikereket hozott a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága tokiói kongresszusa. A Magyar Hallássérültek Sportszövetségének közösségi oldala szerint a tagság újra megválasztotta Kósa Ádámot elnöknek, és arról is döntött, hogy a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága Budapestre költözik, a magyar fővárosban lesz a székhelye. A kongresszus határozata alapján 4 év múlva, 2029-ben Athén rendezheti a nyári siket olimpiát. Az idei seregszemlének Tokió adott otthont, a magyarok remekül szerepelve 13 dobogós helyezéssel, 1 arany, 7 ezüst és 5 bronzéremmel zárták a viadalt. Emlékérmét bocsátott ki a 2025-ös magyar űrrepülés tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank. A Hunor program valódi jelentősége, hogy 45 év után ismét magyar űrhajós járhatott az űrben. Ezért a jegybank 20 000 forint névértékű ezüst, valamint 3 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsát ki az esemény tiszteletére, mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az érmék kibocsátása alkalmából tartott ünnepségen. Kapu Tibor az űrprogram keretében magyar egyetemek, cégek, kutatóműhelyek kísérleteit végezte el a világűrben, miközben tartalékos űrhajós társa Cserényi Gyula a földről támogatta. A programmal elősegítették a magyar tudomány és ezáltal a magyar gazdaság versenyképességének erősödését. A misszió így hozzájárult a magyar űrkutatás és tudományos élet nemzetközi elismertségének növekedéséhez, valamint új lehetőségeket teremthet ahhoz is, hogy hazánk részese lehessen a világ egyik leggyorsabban fejlődő szektorának, emelte ki az elnök. Az emlékérmék előlapján Kaput Tibor és Cserényi Gyula félalakos portréja és nevük látható. Az előlap szélén a Magyarország felirat alsó félköriratban a 20 000 és a 3 000 forintos értékjelzés, bal oldalon a Budapest verdejel, jobb oldalon a 2025-ös verési évszám olvasható. A Miskolci járási ügyészség minősített foglalkozás körében elkövetett gondtalan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt egy vendégvadász ellen, aki rálőtt egy túrázóra a Bükkben, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Jog Zsolt tájékoztatása szerint a férfi tavaly februárban egy borsodi vadászterületen az elvárt körülmények fennállása nélkül adott le célzott lövést gépjárművéből. A vadász arról sem győződött meg, hogy a lövéssel mások életét, testi épségét nem veszélyezteti. A lövedék az érintett erdőrészen túrázó, éppen megpihenni szándékozó férfi bal lábának comb közepét találta el, súlyos sérüléseket okozva. A sértett több műtéten is átesett, amelyeket hosszú rehabilitáció követett, de a sérülése következtében a bal lábának elváltozásai maradandó fogyatékosságként értékelhetők, olvasható a közleményben. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntető végzésben pénzbüntetést és a vadászati tevékenységtől eltiltást indítványozott.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Néhol kevés csapadék is előfordulhat. A délkeleti-keleti szél a Dunántúlon megélénkül. A nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 plusz 5 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni. Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez.
A felnövekedő és gyenge személyiségnek, úgy, mint egy ilyen kis gyenge palántának az élet, tehát karóra van szüksége már, tehát ahol fölkapaszkodhat, hogy gyümölcsözővé váljon.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat.
Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Ezekkel a témákkal várom Önöket műsorunkban. Kellemes rádiózást kívánok!
I could stand here and try to tell you I found my way here on my own. Brought to life this heart of stone. Made up my own mind to change my own life. Working my own way to good, as if anybody could. But the truth is I've been broken since my very first breath. And the truth is I've been wandering since my very first death. I know the only reason I can stand here unashamed. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. Under all my shame, I heard him call me out by name. Hallelujah, the cross is spoken. Jesus, my Savior, bled and died to bring this dead man back to life. I know the only reason I can stand here unashamed. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. It's all because of mercy. I'm just as desperate for you now as I was. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy.
Református közéleti magazinja.
Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni, mondja Uzsaliné Pécsi Rita. Az organikus pedagógiát valló neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez. Kutatásai alapján azok a fiatalok, akiknek az életében jelen van az Isten kapcsolat, magabiztosabban állják a kihívásokat. A szakembert elsőként a férfi és női szerepek összhangjáról kérdeztem. Azt olvassuk a Bibliában a teremtés történetben, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őt. De akkor hogy lehet, hogy mégis ennyire különbözünk egymástól, férfiak és nők?
Pontosan az, hogy két minőséget teremtett, ami egyet alkot, egy kerek egészet, és ez egy kiegészítő minőség. Éppen a különbözőségünk folytán lehetünk annyira összeillők, mint egy jobb kéz, bal kéz, mint a puzzle darabkák, ugye, hogy így alkotunk egyet. És nagyon szép ez így a Bibliában, hogy az Isten képmása, ugye, az a teljesség, az a tökéletesség, az a megszületendő harmónia, és egyikünk sem birtokolja egyedül. Ezt egyedül, hogy úgy mondjam, képtelenség létrehozni, hanem ez az együttes, ez az összeépülés, ez a kiegészülés, ez az egymásban lét, ez az egymásban lakozás tulajdonképpen, az, ami ezt a teljességet kiadja, és mindjárt ez egy feladatot is mutat számunkra, hogy találjuk meg azt, ami a saját lényünknek a sajátossága, és szeressük a másikban, ami az övé. Tehát én most nőként ne akarjak férfiasan, hogy úgy mondjam, helytállni, hanem én akarjak nőiesen helytállni, és örüljek annak, hogyha van társam, ha vannak testvérek, mert ugye ez ugyanúgy nem csak a házasságban érvényes, hanem akár csak egy közösségben is, ahol a kétféle sajátosságot, a kétféle minőséget férfiak és nők hordozzák és képviselik.
Miért akarnak egyáltalán a férfiak egy kicsit nők lenni, a nők pedig férfiasak? Miben kell keresnünk ennek a gyökerét?
Átcsúsztak a szerepek egymásba. Itt az egyenjogúsításnál, vagy az egyenjogúságért való harcban egy rossz eszközt választotta a női nem. Van is, aki így fogalmaz, hogy elvették a férfiaktól azt az alkotó területet, behatoltak tulajdonképpen versenytársként a férfiak mellé, és nem ez lett volna az eredeti küldetés, hanem a férfiak mellé segítő társként, vagy egyenrangú társként, tehát támaszként, vagy testvérként, vagy kiegészítő egységként mellé lépni. Na most abban a pillanatban, hogy versenytársként lépünk be ebbe a helyzetbe, itt ilyen kiütéssel győz valamelyik. Na most, hogyha nagyon erős volt ez a feminista mozgalom, azt tapasztaljuk, hogy számos olyan terület, ami korábban akár a férfiaknak volt a sajátjuk, elnőiesedett. De ezek nem úgy nőiesedtek el, hogy női attribútumokkal telítettük meg őket, hanem hogy át akartuk venni a férfiakét. Na most itt egy nagyon-nagyon automatikus felcserélődés elkezdődik, hogy a férfiak akkor miután, hogy úgy mondjam, elvettük a vadászmezejüket, ezért kiszorulnak, és akkor átmennek a női területre. Tehát, hogy kezdenek azzal, vagy szeretnének azzal, hogy úgy mondjam, érvényesülni akár a külsőnek a vonzása például, ami egy kifejezetten a széppel való vonzás, ez egy női attribútum volt mindig. Na most attól kezdve, hogy a férfi test is, hogy úgy mondjam, belelépett ebbe, hogy a külsővel való vonzás, mert azok a területek, ahol igazán férfias lehetett, azok elvesztek számára, mint külön férfias területek. Tehát összemosódik, összecsúszik egymásba ez a két nemi sajátosság, és lassan már észre se vesszük, és ezt tartjuk, hogy úgy mondjam, normálisnak. De ebből nem sok normális viselkedési szerep minta kerül ki, mert azért ezek sokkal ősibb mintázatokra épülnek bennünk, és biztos vagyok benne, hogy ezt minden férfi és minden nő érzi úgy az első pillanatra. Tehát amikor úgy először megyünk be erre az idegen területre, ami a saját lényünkkel, a valónkkal nem harmonizál, akkor furcsa is. Van egy bizonyos csoportnyomás, és ez a csoportnyomás ez képes felülírni ezeket a mély ösztönöket is akár, amikor sokszor mondja azt, hogy de ez így jó, ez így pont jó lesz, és legyél csak, igen, egy nőnek, legyél csak katonás, legyél férfias, ezt így kell. És sajnos ebben a helyzetben egyszerűen polgárjogot, vagy létjogosultságot kapott az, hogy nem a saját nemünknek megfelelő, vagy legalábbis azzal nem harmonizáló mintázatokat, magatartással veszünk részt egy közösségben.
Mondott egy nagyon fontos dolgot, a nő nem egyenlő a férfival, hanem egyenértékű vele.
Egyenértékű.
Mi a különbség a kettő között?
Nem egyforma. Tehát nem az egyformaságért harcoltak ugye még a feministák sem, hanem az egyenlő méltóságért, de nem az egyformaság. És ez átcsúszott. Tehát az, hogyha egyformák vagyunk, akkor pont azokat a sajátosságokat töröljük el, amitől egy személy pont éppen eredeti. És ez az eredetiségünk, hát ezt mondjuk ugye identitásnak, ez énazonosságnak, hogy ennek a legmélyebb gyökere, hogy ezt az én lényemet, a személyemet, ezt nőként viselem-e, vagy férfiként. Tehát ez egy egészen más minőség lesz, és hogyha ezt egyformásítom, akkor pont ezt a karakteres különbséget, ezt törlöm el, tehát nem lesz fekete meg fehér, hanem két szürke lesz, ami között nincsen különbség, és összemosódik.
A Biblia nagyon világossá teszi a nemi szerepeknek az alapjait. Milyen az ideális férfi, és milyen az ideális nő? Mert azt látjuk, hogy különbözik a gondolkodásunk, a viselkedésünk, a kommunikációnk, de mégis együtt egységben tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amiről olvasunk a Szentírásban is.
Igen. Számos szakirodalom taglalja is, hogy ezekből tehát a biológiai különbségekből is, meg a teremtésnek, tehát a sejtjeinkben hordozott különbözőségből milyen magatartásformák, milyen viszonyulások, milyen világlátás következik. Tehát a férfiak inkább a keretek meghatározása, annak a védelme, a hosszú távú célok, az erőt kívánó feladatok, a biztonság megteremtése, a női nemnek felemelése. Tehát azt mondom, hogy minden férfi, vagy a fiainknak meg kéne tanítani azt, hogy ragyogtassák fel a közelükben lévő nőket. Tehát, és a nőknek pedig inkább ez az otthonteremtés, a gyengédség, a személyes odafordulás, a személyes megoldások, a finom megoldások, a szociális, az empatikus. Tehát egyszerűen az idegrendszerünk is erre érzékenyebb, például a nőké. Tehát a nők az életközeliség, azok a hétköznapi élethelyzeteknek a finom személyes megoldása, a férfiaknak pedig annak a hosszú távú irányozása, hogy azért a hosszú távú cél ne vesszen el, hogy annak a biztonsága ne vesszen el, hogy annak az összetartozása, a nagy erőknek, a nagy céloknak, a nagy eszméknek a begyökeresztetése. Tehát így nagyjából ugye ezt tudjuk mondani. Persze mindannyiunkban van férfi és női tulajdonság, meg hormonok is, meg mindenféle, de ez a tendencia, ez tud szép harmonikusan összeépülni. És mind a kettőre szükség van. Tehát ezt nagyon lehet látni, hogy a rendre, a rendezettségre, a hosszú távú gondolkozásra, azoknak a szerkezetére, tehát a közösségnek a szerkezeti és akár a hierarchikus felépítésére nagyon nagy szükség van. Ez egy férfias megnyilatkozása egy közösségnek. De hogyha ebben nincsenek jelen azok a személyes megoldások, a törődés, a személyes odafigyelés, ezek a nőies és hétköznapi kis dolgokra való berendezkedése és ennek az érzékenysége, akkor az egy nagyon szikár és egy élhetetlen lesz. De hogyha csak ezek vannak benne, akkor meg szétfolyik az egész, és nincs egy medre. Tehát biztos, hogy érzékeljük ezeket a tendenciákat, és ezekben vannak persze átmenések, meg áthajlások, átmehetünk egymás szerepeibe, csak vigyük magunkkal az identitásunkat.
Ez velünk született, vagy nevelés kérdése, hogy hogyan viselkedünk a férfi, illetve a női szerepeinkben? Mi határoz meg mit?
Velünk születtek ezek az irányultságok, és hogyha hagyjuk ennek a természetes felnövekedését, és ezeket tudjuk támogatni, mert ismerjük ezeket, akkor ezek, hogy úgy mondjam, fölerősödnek, és egy nagyon jó mederbe kerülnek. Na most ugye a nevelés az nagyon sokat számít, és lehet szembe menni, tehát az emberi szabadság nagyon nagy. Abban nem nagy a szabadság, hogy már az első sejtünk férfi vagy női sejt. De ott már van szabadság, hogy ezt merre felé nevelem. Tehát azt mondom, hogy lehet más felé nevelni, de akkor szembe megyünk az összes sejtünkkel, és ebből igazán nagyon sok probléma származik. Rendkívül sok feszültség, nagyon sok torzulás, nagyon erős sérülések forrása is lehet. Tehát a kérdés, hogy ez belénk nevelte, nem belénk nevelte, tehát ez velünk születik, de azért azt látjuk, hogy a környezetnek nagyon nagy hatása van. Tehát a nevelés rendkívül fontos, hogy tudunk-e a teremtéssel együttműködő nevelés Isten elgondolásával nem megyünk szembe. De ez nem csak ebben mutatkozik meg, tehát ez az egész nevelői mi voltunk, vagy szülői mi, tehát ez nem csak a nemi identitással kapcsolatban kell figyelembe vennünk, hanem tényleg akár például a természetnek a, most ugye teremtésvédelem most nagy téma mostanában, de ez ugyanezt mondja, hogy együtt tudok-e működni Isten teremtési szándékával, vagy szembe megyek az egésszel. És ugyanígy ebben a kérdésben is, hogy felismerjük-e azt, hogy kinek teremtett Isten engem férfiként és nőként, a gyerekemet fiúként vagy lányként, és hogy belesimulok ebbe a teremtési rendbe, és ezzel együttműködve azt erősítem-e föl, vagy egyszerűen akármilyen divatnak, vagy ideológiának, vagy nyomásnak, vagy egy bármilyenféle ezzel ellenkező trenddel hajlandó vagyok együttműködni. Szóval ez az emberi szabadság.
Márpedig vannak olyanok, akik szembe mennek az Istennek a teremtési rendjével. Gender ideológia, nagyjából 100 féle választott társadalmi nemünk van most. Ez egy profin megtervezett csoportnyomás?
Abszolút. A csoportnyomás egy nagyon, nagyon erőteljes mentális jelenség, tehát ez egy olyan, ahogy működik a gyomrunk, ahogy működik a szemünk, a látásunk, a pszichénk, így működik az emberi psziché. Hogy egy tekintélyes csoportnak a rendszeres nyomására a saját meggyőződésemet is hajlandó vagyok felülírni. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes jelenség a 10 és a 30 éves korosztályban, tehát pont amikor a nevelés történik, ugye, amikor kialakul egy személyiség. Tehát ebből is látszik, hogy a nevelésnek mekkora nagy szerepe van. És ebben az időszakban, hogyha például egy fiatal nagyon sokat hallja, már pedig a gender ideológia nagyon erőteljes nyomást gyakorol a fiataljainkra, hogyha nagyon sokat hallja, hogy hát lehet, hogy rossz testbe születtél, és hát nem a férfi meg a nő szövetsége az, ami igazából a családot alkotja, hanem hát akármilyen, tehát ez a 100 féle is lehet. Hogyha például te ma férfinak érzed magad, az lehet, hogy holnapra megváltozik, és holnap te nőnek érzed magad, de lehet, hogy semmilyennek nem érzed, már nem is tudom elmondani, hát a 100 félét most gondolj el, tehát szinte...
Engedje meg, hogy említsek egy nagyon abszurd példát. Franciaországban egy nő hozzáment egy hídhoz. Azon gondolkodtam, amikor ezt olvastam, hogy hogy jutottunk idáig.
Ugye emlékszünk arra talán, amikor a Magyarországon is megjelent ez az első ilyen mesekönyv, hogy ugye véletlenül úgy találták a szülők, hogy ennek a mesének a végén a királyfi a királyfi csókolja meg. Ez egy hihetetlen veszélyes helyzet, mert ugye a mese alakokon keresztül érzelmileg azonosulunk azokkal a szerepekkel. Ugye azt állította a gender tábor, hogy úgy mondjam, hát egy mesétől nem lesz senki, még semmilyen változása. De nem láttam még olyan gyereket, amelyik egy mesét csak egyszer hallgatott meg. Tehát abban a képlékeny időszakban, amikor tanulja saját nemi identitása, még nem kialakult, nem szilárdult meg. Mondom, hogy az összesejtjében ott van, de ugye ez a nevelésnek a helyzete, hogy ezzel együttműködve kap ennek megerősítést, vagy nem kap, hanem ott már elültetjük azokat a kétségeket, hogy hát miért ne? Hát lehet a királyfi a királyfiba is szerelmes, és lehetne, és akkor ezeket így tulajdonképpen bemossa a gondolkodásába, az érzelmeibe, a tapasztalati világába lassan bebejön, és hát ez bizony, hát akármennyire furán hangzik, én ezt nem érzékenyítésnek nevezném, hanem megrontásnak. Azért, mert itt egy ilyen természetes, és valóban az összes sejtjében mozgó ösztönzést, és isteni ösztönzést is semmibe veszünk, és ellentétesre fordítjuk. Tehát, mint hogyha ez nem is létezne, és elhajlítjuk, vagy például ez ugyanaz, mint hogyha egy növénykét nem engednénk nőni, és ez visszafordíthatatlan.
Uzsaniné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgetünk. Az Istenhitnek milyen szerepe lehet a személyiségünk formálásában, alakításában?
Óriási szerepe van, mert hát különösen amikor a személyiség az eszményét, a benső eszményét kezdi megvalósítani, akkor itt nagyon lényeges az, hogy van egy személyes Isten kapcsolata, akivel kapcsolatban ő egy szeretett, egyedi, eredeti személyiség, akit neveden szólítalak, akinek küldetést adok, akinek hivatást adok. Tehát, hogyha ezen a pályán keresem a kibontakozásomat, és ez mondjuk elsősorban pont éppen ennek a serdülőkornak, nagy serdülőkornak, ifjúkornak az ideje, de Ugye az megelőző nevelésben pedig azért van a hitünknek szerepe, hogy egy személyes Isten kapcsolat kialakult-e addigra, hogy tudok-e ráfigyelni, tudom-e az útmutatásait szívesen fogadni, ugye ahogy mondja Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ha addigra egy szeretett kapcsolat alakul ki, és nem csak egy vallásos parancsoknak a hideg és mechanikus teljesítése, hogy most elmegyek az Isten tiszteletre, vagy nem, vagy nem tudom, én így köszönök, vagy amúgy köszönök, tehát hogy a külsőségekkel nem elégszünk meg, hanem valóban egy személyes kapcsolatot sikerül felépíteni, akkor az egész személyiségem kibontakozása az az Istenre tekintve történhet meg.
Stabilabb lábakon állnak azok, akiknél jelen van ez a fajta kapcsolat, az Isten kapcsolat, a szeretet kapcsolat?
Mindenképpen, mert van egy nagyon szilárd iránytűje. Tehát amikor ez az iránytű nincs meg, hogy akkor egy kicsit erre megyek, egy kicsit arra megyek, azt se tudom, merre megyek, és akkor ezt kicsit fel is cserélhetem, egy kicsit máshova tehetem. Tehát amikor azt látjuk, hogy van egy ilyen begyökerezése a személyiségnek, azt talán így is lehet legjobban fogalmazni, hogy egy irány iránytűt kap az egész szellemisége, az érzelmi világa, a kapcsolati léte, tehát hogy be tudja rendezni az életét, hogy ez belefér, ez meg nem fér bele, tehát hogy meghatározó medre van az élete alakításának, és van egy meghatározó vonzása is, tehát hogy amire rá tud tekinteni, egy magasabb cél, egy nagyobbhoz való kapcsolódásnak a célja, ugye ez a spirituális intelligencia.
Keresztény nevelés, meg egyáltalán a nevelésnek az elsődleges szintere azért mégiscsak a család, még akkor is, hogyha meglehetősen sok egyházi oktatási nevelési intézményünk is van. Keresztény szempontból, a nevelés szempontjából milyen a jó család?
Hát a családnál nincsen erősebb nevelési hatás. Én is vezettem egyházi iskolát is, tudom, hogy mennyire sokat számít nekünk is, ugye minden négy gyerekünk így is járt iskolába, de az intézmény csak a család kezét tudja igazából jól megfogni, tehát mindenképpen a legerősebb, a legalapvetőbb befolyási rendszer, vagy alakítási, vagy nevelési platform, az mindenképpen a család. Úgyhogy ezért érdemes nagyon odafigyelni minden szinten a család támogatására, a család segítésére, hogy ott valóban egy harmonikus nevelés folyhasson. Most ott az apa jelenléte, ugye általában azért az anyák valahogy mégiscsak ott vannak. Milyen az az apa, aki az atya képmása különben a családban? Tehát a gyerekeknek az első istenképe az apjuk. De olyannyira, hogyha például egy kisgyerek lerajzol egy istent, akkor olyan istent rajzol, mint az apja. És hogyha kockás ingbe szokott az apja lenni, akkor kockás inges lesz az istene. Tehát nagyon-nagyon-nagyon erős ez. És ugyanannak az atyai vonásoknak a megtestesítője és képviselője jó esetben az apa otthon, ha jelen van, tehát hogyha fizikailag és érzelmileg is megközelíthető és szerethető apa van jelen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mind a két nemű gyerek számára, tehát a kislánynak azért, mert ő akkor egy kis hercegnő lesz ebben a helyzetben. A fiúnak pedig az a fajta, tehát apa, én vagyok nagyban, a rámintázódást, a jelenlétet, a megközelíthető és szerethető jelenlétet, és nem ez a háttér szerep. Vannak olyan időszakok, és vannak a gyerekeknek olyan igényei, amikor ott kell lenni mellette, tehát tényleg ott kell lenni mellette. És az a szerencsés, vagy az a jó családi összeállítás, ahol valóban ez a személyes, törődéses anyai fészek létrejöhet, különösen a kisgyerekeknél nagyon-nagyon fontos, hogy ott tényleg ebből sokat kapjon, de később is ennek a jelenléte, tehát itt most megint csak az összeadódás, és ez a kiegészítő egység, hogy ez az apai minőség és ez az anyai minőség, hogy úgy mondjam, elevenen és jól átélhetően legyen ott a gyerekek számára. Most ez elképzelhető, hogy bizonyos napokon inkább az apai jelenlét van ott, bizonyos napokon inkább az anyai, bizonyos életszakaszokban valahogy ez ugye, tehát egy ilyen kiegészítő, hogy mondjam, játék ez, de hogy mind a kettőjüknek az alkotó területe, tehát alkotó területe az a család, az első alkotó területe. Mindig mondom is szülőknek, hogy szép dolog mindenféle alkotó munkában jelen lenni, és valóban a társadalom javát, és az mindent szolgálunk ugye a munkahelyünkön, de ilyen alkotó munkát, mint egy embernek a felnevelése, és megajándékozása a közösségnek ezzel a valakivel, akit örök életre nevelünk, tehát ilyen nincs másik.
Lehet tudatosan, keresztény módon nevelni, mert a mintázatokat örököljük akár generációkról generációkra. Én azt szoktam otthon mondani, hogy a gyerek mindig akkor figyel a legjobban, amikor háttal vagyunk.
Pontosan ez. A gyerekek a szüleik hátát nézve nevelkednek. Mindig a minta a legerősebb nevelőerő. Tehát most, hogyha kérdezi, hogy lehet-e tudatosan, persze, hogy lehet, mert önnevelés van a világon. Tehát nyilvánvaló, hogy nevelem magamat, és akkor akár az öntudatlan gesztusaim is ennek az önnevelésnek a gyümölcsei lesznek.
Tehát magunkat is neveljük közben?
Abszolút. No, a lelkiismeret vizsgálata, a lelkiismeretemre hallgatva, a hibáimnak a kijavítása, a kapcsolatunkon dolgozni. Például ezek tudatos dolgok, ugye a házasságon dolgozni, a kommunikációkon dolgozni, vigyázok a számra, ha mérges vagyok, megvan egy szókincsem, amit kiereszthetek, és a másik meg nem. Tehát ez önnevelés kérdése, és ez biztos, hogy a legnagyobb hatással az van, hogy ezekben a kis interakciókban, hogy néztem a feleségemre, vagy voltak-e olyan gesztusaim, amelyek a tiszteletet, a szeretetet, a gyengétséget, a nagyra becsülést, ezt meg azt ugye fejezték ki, vagy nem voltak. Tehát ezek a ugye azt szoktuk mondani, hogy amit mondunk, az 7% annak, amit közvetíteni akarunk. Tehát azért ez így a családban is így van. Tehát ahogyan nézünk egymásra, ahogyan szólunk egymáshoz, ahogy átvesszük esetleg egymástól a nehézségeket, a feladatokat, ahogy egy megpróbáltatásban, nem tudom, vagy ahogy megbocsátunk. Tehát ezek a hátát nézve nevelkednek. Na most, ugye maga kérdés viszonylag kategórikus lehet, hogy most ez tudatos vagy nem tudatos. Persze, hogy van benne tudatos, mert az ember nem csak sodródik, és nem csupa ösztönlégy, hiszen akkor nagyon nagy baj lenne. Mindent ösztönszerűen csinálnánk. Tehát igenis, a hitünk szemüvege által, vagy a hitünk megvilágításában én azt gondolom, hogy minden keresztény ember ezt akár naponta is elvégzi, hogy ma mennyiben sikerült, hát most ez kicsit nagy szó, de mondjuk Isten jelenlétében nevelnem, tennem, beszélnem, gondolkodnom, hozzáigazítottam-e a szórakozásomat, a kényelmemet, a tevékenységeimet, a kapcsolataimat, a mindent. Ebben nagyon sok tudatos dolog is van, de természetesen benne vannak ezek az önkéntelen gesztusaink is.
Melyik a legfontosabb alappillére a keresztény nevelésnek?
Hát mindenképpen a kapcsolatoknak a minősége, tehát a legalapvetőbb kapcsolataink, és ebbe beletartoznak a természetes kapcsolataink, és az Isten kapcsolatunk is. Tehát, hogy ezeken alakítani. És aztán beletartozik, ugye, amikor már van önreflexió, hogy az önnevelésnek a területei, vagy például az, hogy hát az én határoknak a megszabása, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ugye szoktuk mondani, hogy a felnövekedő és gyenge személyiségnek, úgy, mint egy ilyen kis gyenge palántának az élet, tehát karóra van szüksége már, tehát ahol fölkapaszkodhat, hogy gyümölcsözővé váljon. És ez a bizonyos ilyen non-frustratis nevelés, tehát, hogy jaj, ne, mert szabadságot adjunk a gyerekeknek, ez nagyon-nagyon sokat árt, mert ugye ez olyan, mint hogyha egy kicsi paradicsom palánta, mondjuk maradjunk ennél, nem kapja meg azt a karót, ami mentén felnövekedhet, akkor ugye elfekszik, mint a tök, de nem lesz belőle se tök, se paradicsom. Tehát a gyümölcsözőségét vesszük el. Tehát hogyha azt kérdezzük, akkor azt mondom, hogy a kapcsolatoknak a minőségén dolgozni, irányítás, fegyelmezés, bizony tényleg nagyon-nagyon fontos része. És a minta, a szülői minta, a környezetének a mintája. Serdülésben nagyon fontos még az őt körülvevő közösség, és azt látjuk, hogy egyetlen egy serdülő problémát nem tud egy család egyedül megoldani, mert ott éppen a szülői közreműködést, hogy úgy mondjam, hárítja el a gyermek, mert önmaga akar lenni. Tehát itt nagyon fontosak lennének azok a vezetők, azok a baráti családok, ugye, akik hasonlóképpen gondolkoznak. Tehát, hogy a mintakövetés egy kicsit kilép a családból, és hogyha ott nincsenek, ezért egy másik mondás azt mondja, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. És itt most például a keresztény közösség óriási jelentőségű, hogy amikor kilép a családból, és még nem megerősödött az a személyiség, hogy talál-e olyan közösségre, ahol ezeket az értékeket megerősíti.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
And hopes and plans.
All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your
református közéleti magazinja.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat. Dérás Zsolt a kötetben a férfi és a nő kapcsolatát elemzi. Mindezt a bibliai tanítások alapján teszi. 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét, amire természetesen mi is kíváncsiak voltunk. Miért ír erről a témáról egy református lelkész?
Kezdjem ott, hogy amikor kikerültem a teológiáról, időnként megkerestek feleségek, hogy szeretnének velem beszélni. Elmondták a fájdalmaikat, problémáikat, kiöntötték a szívüket, a lelküket. Lényegében úgy kezeltek, mint egy lelki szemetes ládát, és nagyon hálásak voltak azért, hogy meghallgatja őket egy olyan ember, aki nem neveti ki őket, megérti, együtt érez velük, és biztos, hogy megtartja magának az elhangzott dolgokat, nem fecsegi tovább. A magam részéről úgy gondoltam, hogy ez kevés. Ezért olvastam rengeteget a témában, és végeztem egy képzést is, ami kimondhatóan házassági tanácsadással foglalkozik, és elkezdtem úgy dolgozni a lelkészi állás mellett, mint házassági tanácsadó. A könyvet azért írtam meg, mert azt láttam, hogy a párok javarésze ugyanazokra a zátonyokra fut rá. Nyilván vannak eltérések, nem lehet azt mondani, hogy minden házasság pont úgy megy tönkre, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő.
Mi a legnagyobb probléma ma a párok életében, hogy látja?
Nem nagyon tudnak alkalmazkodni. Nagyon sok fiatal úgy nő fel, hogy nem volt egy egészséges családmodell a háta mögött. Elváltak a szülei, vagy nagyon rosszul éltek, nincs egy olyan minta, amit le tudott volna másolni, és amit megvalósíthatna. A média egy roppant torz képet tár a fiatalok elé, olyan dolgokat mutat be, amelyek biztos, hogy nem működnek, biztos, hogy kudarchoz, biztos, hogy szakításhoz, válláshoz fognak vezetni. Ráadásul a férfi és a nő teljesen másképp gondolkodik. A férfi elgondolja, hogy ő mit szeretne, a nő elgondolja, hogy ő mit szeretne, és azt akarja adni a másiknak teljes szeretetből. De a másik nem egészen ugyanarra vágyik. Vannak eltérések, és mivel másak vagyunk, másképp gondolkodunk, nem mindig tudjuk megérteni.
Ezek a szeretetnyelvek.
Például ez is. Vagy mondjak a jellegzetességet. Például egy nő megkérdezi a férjét, hogy nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt. Akkor ezzel lényegében azt mondja, hogy én éhes vagyok, és szeretném, ha ebédelnénk, vagy vacsoráznánk. Szomjas vagyok, és szívesen elfogyasztanék valamit. Elfogyasztasz-e velem egy üdítőt, egy bort este mondjuk.
Miért nem kommunikálnak a párok egyértelműbben? Ezt is tanulni kell, vagy kellene?
Hát igen, ezt is meg kellene tanulni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ha felteszem a kérdést egy nőnek, hogy szerintem mire vágyik a férfi, és felteszem a kérdést egy férjnek, hogy szerintem mire vágyik egy nő, mindegyik elmondja azt, amit ő szeretne kapni, de nem azt, amire a másik nem tagjai vágynak. A nők több dolgot várnak el egy házasságtól, és több dolgot várnak el egy férfitől. Legalább 10-et fel lehetne sorolni. Egy férfinak elég 3 dolog, és ezt a 3-at hadd mondjam el. Egy fiatal egészséges férfi esetében elég a tisztelet, a szeretet és a szex. Nők például egy életen keresztül vágynak a szerelem érzésére. A nőknek nagyon fontos az, hogy érezzék a férfi megbecsülését, odaadását, de érezzék azt is, hogy a férfi nem úgy van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem meg tud élni a saját lábán, akár a nő nélkül is. Éreznie kell azt, hogy a férfi elég önálló, stabil, határozott, magabiztos, humoros, céltudatos, jó a család eltartó képessége, és sorolhatnánk. Tehát a nők elvárása több, de ez teljesen érthető, mert hát ők azok, akik az életet tovább tudják adni, és egy megszületett gyermekeket, azokat el kell tartani, azoknak nem mindegy, hogy milyen lesz az élete. Egy nő sokkal felelősségteljesebben dönti el azt, hogy kivel tölt el egy életet, mint egy férfi.
Említette a szexualitást, amiről egyébként a könyvében is nagyon nyíltan ír. Tabu ma az egyházban a szexről beszélni?
Az a helyzet, hogy annyira úttörő jelenség ez az egyházban, én nem is tudok arról, hogy más református lelkész írt volna ilyesmiről. És megmondom őszintén, hogy amikor megírtam a könyvnek azt a fejezetét, ami a szexualitásról ír, akkor én nagyon izgultam, hogy most mi legyen ezzel a témával, mert tudom, hogy fontos téma.
Volt még olyan téma, ami dilemmát okozott? Hiszen református lelkészként olyan kérdéseket feszeget, amiről egyébként a mindennapokban is nagyon nehezen beszélgetünk.
Hát rengeteg tabu témát feszegetek a könyvben. Például a női szelíd lelkűség mítosza. A nőknek a hormonháztartása annyira gyorsan változik, a hangulatok állandóan változik, és emiatt a sokkal szeszélyesebbek. És hogyha ezt egy férfi nem tudja, akkor azt fogja hinni, hogy minden nő szelíd, kivéve az övé. De nem. Ezt el kell fogadjuk, hogy a nőkre egy olyan érzelmi teher nehezedik, és olyan sok feladat, amit nagyon nehéz úgy elviselni és elhordozni, hogy mindig mosolyogva, zokszó nélkül, és ezt nem várhatjuk el.
Mennyire van összhangban egymással a teológia és a szakirodalom?
Szerintem maximálisan. Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Vannak tökéletes házasságok?
Jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy vannak nagyon jó házasságok, de tökéletes házasság nincs. És ez nagyon-nagyon fontos. Az a helyzet, hogy mi emberek nem vagyunk tökéletesek. És innentől kezdve nincs olyan házasság, amiben soha ne lenne surlódás, néha összekoccanás vagy egy kis veszekedés. Ez belefér. A házasságban az egyik nagy mítosz, és sokan gondolják így, hogy azért van baj a házasságukban, mert nem az igazihoz, nem a számukra elkülönített tökéletes társhoz mentek feleségül, vagy vették el, és ha elválnak, tovább keresnek, és megtalálják az igazit, na akkor olyan szuper lesz a házasság, hogy azt kimondani sem lehet. Nem így van. Nem vagyunk tökéletes emberek, nincs tökéletes férfi, nincs tökéletes nő, ezért nincs tökéletes házasság sem. A Jóisten, amikor megteremtette Ádám számára Évát, akkor nem azt mondta, hogy idehoztam neked az igazit, hanem szerzek néki segítőtársad, hozzá illőt. És ez a lényeg, hogy legyünk egymáshoz illőek, passzoljunk egymáshoz. A Biblia azt mondja, hogy annak okáért elhagyja az férfi az ő apját és anyját. Ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egyetlen emberi kapcsolat, ami egy életen keresztül megmaradhat, az a házasság. Ezért ez az első, ebből indul ki a jövő, a lehetőség, a példadás, minden. És egy fantasztikus nagy erő az, amikor vannak gondok, de odahaza a feleségemmel, a gyermekeinkkel szeretetben élünk. És mindegy, hogy a külvilágban mi van, irigység, gond, baj, bánat, a világban abnormalitás, annak ellenére odahaza stabilan szeretjük egymást.
Ez egy párkapcsolati kézikönyv, ez azt jelenti, hogy nem csak a házasoknak szól?
Nem csak a házasoknak szól, de egyébként beszélek benne arról, hogy mi a különbség a párkapcsolat, meg a házasság között. A párokat igyekszem rávenni arra, hogy vállalják az elköteleződést. Egy nagyon jó útmutatást ad, hogy hogy tudják úgy megélni az életet együtt, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék egymást, és hogy jó legyen együtt. 21 fejezet szól arról, hogy mik a boldog házasság összetevői. Megfigyeltem azt, hogy ahol jól működik a házasság, ott miket tesznek meg. Na most nem mind a 21 dolgot, de megtesznek belőle többet, és vannak különbségek párok és párok között, de ezek a dolgok nagyon jól működnek, beváltak.
Rengeteg szakértő, rengeteg könyvet írt már ebben a témában. Mitől tud más lenni ez a könyv? Itt azért mégiscsak egy református lelkész szemüvegén keresztül látja az olvasó ezt a világot.
Mindenképpen megvan benne a hitélet. Az egyik fejezet beszél arról, pontosabban beszélek benne arról, hogy a hit mekkora erőt jelent a házasságban. Az egész könyvben egyébként végighúzódik a hitvallásszerű bizonyságtétel, de nem csak hívő embereknek írtam ezt a könyvet, hanem olyanoknak is, akiknek semmi köze nincs a Bibliához, az egyházhoz. Nem idézek gyakran a Bibliából, hanem úgy mondom el azokat az elveket, hogy mi hívő emberek tudjuk, hogy az onnan van, aki pedig nem hívő ember, van, hogy megmondom, hogy a Bibliában ezen és ezen a helyen ezt olvassuk, van, ahol csak magát az elvet mondom el. Ebben szeretnék segíteni, hogy a házasságot ne csak eltöltsék egymás mellett a férfi és a nő, hanem éljék meg úgy, hogy boldogan, örömmel, igaz szeretetben. Lehet boldog a házasság egy életen keresztül, ide akar elvezetni a könyv.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik, úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Ezzel véget ért az Európa Rádió református közéleti műsora. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a déli